Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunk következő része szintén a rend történetéről szól. Előzőleg arról a barokk korszakról beszéltünk, és a mai napon is erről lesz szó, ahol a rendi közösségünk elindult egy újra fejlődésnek a törökök által okozott nehézségek után. Láttuk, hogy hogyan és miképpen vettek részt a pálos szerzetesek a társadalmi élet formálásában, milyen komoly teológiai tanulmányokat végeztek, hogyan tartották fontosnak a rendi történetírást. És most ebben a részben többek között beszéljünk azokról, akik a népszónoki feladatot látták el. A pálos rendi szónokok közül azok sorát, akik nyomtatásban is megjelentették beszédeiket, Kolenics András nyitotta meg két kötetnyi latin nyelvű prédikációival, hogy segítsen a lelkészkedő papságnak. 4 évig tanult Rómában, és a 18. század elejé népszerű olasz hitszónokok műveit használta forrásként. Nála sokkal nagyobb hatású volt Csúzi Zsigmond, akinek a gyűjteményei már hangzatos címeikkel fölkeltették az olvasók érdeklődését. Zengedező sípszó 1723-ban jelent meg, evangéliumi trombita 1724-ben, lelki éhséget enyhítő evangéliumi kölcsönzött három kenyér, szintén 1724-ben, és 1725-ben jelent meg kosárba rakott aprólékos morzsák című prédikációs könyve. Nyelvi leleményessége a magyar nyelv fejlődésére komoly hatást gyakorol. 4 évtizeddel később a szerb származású Alekszovics Vazul nála is nagyobb hallgatottságú szónok volt a pesti templomukban, időnként szenvedélyes, vitázó hangvételű beszédei miatt. Kezemben van egy olyan könyv, amely Alekszovics Vazulnak a prédikációs könyve, vasárnapi prédikációk, melyeket a pesti főplébánia templomban mondott el. A könyvet Pozsonyban adták ki 1808-ban. Hát számos érdekes dolog van ebben a prédikációs könyvben, de hát nézzük meg, ez a 1808-ban megjelent könyv, és ugye ebben az időszakban milyen problémákkal küzdöttek, olyan, mintha ma mondaná ezt a prédikációt, természetesen a nyelvezete azért az régies, a körülmények is azok azért egészen mások, de azért gondoltam, hogy egy részt felolvasok belőle, hogy lássuk ennek a nagy tekintélyű és híres szónoknak a stílusát, és ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy nincs semmi új a nap alatt. Ma is tudjuk nagyon jól, hogy a szülőknek milyen óriási feladatuk van a gyermekek nevelésében, és hát ebben a prédikációban a szülőket úgymond korholja, hívja föl a figyelmüket arra, hogy milyen komoly felelősségük van a gyermekek nevelésében. Hát hallgassuk meg ennek a komoly szerzőnek a prédikációját, illetve abból egy részletét. Nem de mostanság, maguk a szülők leginkább rontják magzataikat. Most a gyermekek nevelik a hit igazságait. Csúfolják az evangéliumot, az egész religiót semminek állítják. S honnan származik ez? Nem a szülőktől, akik sohasem dicsérik előttük a religiót, még maguk becsmérlik, rágalmazzák. Most a gyermekek a szent misével, az imádsággal, az ájtatosságokkal legkisebbet sem törődnek. Az Isten igéjét merő papolásnak tartják. A gyontató széktől messze futnak. Mi légyen a jó lelki ösmeret, nem is tudják. S honnan származik ez? Nem a szüléktől, akik oly mesterekre bízzák őket, kiknek sem Istennek, sem hitek, sem lelki ismeretek. Most a gyermekek csak a világi becsületet, a testi gyönyörűségeket, a földi gazdagságokat becsülik nagyra. S honnan származik ez? Nem a szüléktől, akik a világot, az ő hívságát, bolondságát, hamisságát nem győzik elegendő képpen a gyermekekkel megösmertetni. Most a gyermekek csak a társaságokat, a mulatságokat, a játékokat, a barátkozásokat gyakorolják. S honnan származik ez? Nem a szüléktől, akik azt mondják, hogy az ifjúságnak a világgal meg kell ösmörkednie? Így nyílik fel. Eszek, így tanul az ember egy kis emberséget. Rövid szóval, most a gyermekek az Isten sem félik, az embert sem tisztelik, a szüléknek sem engedelmeskednek. Most a gyermekek többet tudnak, mint sem ezelőtt az egynehány esztendős házas emberek. Most a gyermekek oly vásodtak, oly kirúgók, oly szemtelenek, hogy még maga a világ is kénytelen ellenek panaszkodni. S honnan származik ez? Nem a szüléktől, akik a bűn gyűlölségét belék nem oltották, akik őket nem az evangéliumból akarták jóra tanítani, hanem csak a komédiákból, a románc könyvecskékből, melyekből mióta a világ áll, csak egy ember sem lett jóvá. Ah, keresztény apák, anyák! Vannak magzatitok? Tanítsátok, egyengessétek, oktassátok őket. De nem a világ gondolatja, s kívánsága szerint, így örökre elveszítitek őket és magatokat. A test bölcsessége ellensége az Istennek. A világ bölcsessége bolondság az Istennél. A hit állatási szerint, az evangélium regulái szerint, a Krisztus lelke szerint tanítsátok magzatitokat. Ilyen tanítással tartoztok nekik, de ez nem elegendő. És aztán tovább folytatja a második részben, hogy a szülőknek nem csak szóval kell jóra igazgatni a gyermeküket, hanem példával is kell tanítani, akit jól akar nevelni. Na hát ez csak egy részlet az egyik ilyen Pálos prédikátornak a könyvéből, de nagyon érdekes azért, hogy több száz évvel ezelőtt is ezzel a problémával küzdöttek. Mondjuk ne felejtsük el, hogy a francia forradalom után azért eléggé fölbojdult Európának az erkölcsi rendje, tanítási módja, és hát nyilván ennek a levét isszuk mind a mai napon, mind a mai napig, és hát elég sokan ennek a gondolkodásmódnak a képviselői, és hát ennek azért látjuk az eredményét. Tovább nézve a rendi történetet, amely különben az elmúlt alkalommal és az eddigiekben is a pálosokról szóló nagyon szép képes albumból veszem, ennek a történeti részét Török József professzor úr, történész atya írta, ő készített el, hiszen ő nagyon jól ismeri a Pálos rend történetét, és ezért is vállalta ennek az albumnak a történeti részének a megírását. A pesti monostor déli szárnya 1722-re fölépült. Ezt követte a mecset helyén és köveiből emelt kápolna Krisztus öt szent sebének tiszteletére, majd a templom, amelyet 1745-ben szenteltek föl és vettek használatba. Ugye az elmúlt alkalommal is említettem, hogy ez a pesti kolostor most is látható, a központi szemináriumnak az épülete, mellette a csodálatosan szép barokk templom, azt mondják sokan, hogy a legszebb barokk templom Budapesten, tehát ez egy pálos templom, a főoltárnál látható a Csenztóvai Szűzanya kegykép másolata, és sok más jel is utal arra, hogy ez a pálosoké volt ez a templom. Itt tehát, aki esetlegesen Budapesten jár, Pesten, a belvárosban érdemes megtekinteni a központi szeminárium mellett lévő pálos templomot. Tehát a szeminárium épületében érthető módon nem lehet csak úgy bemenni, és azt is említettem, hogy a fafaragás, amiről az elmúlt alkalommal beszéltünk, és a pálosok műveltek, ennek egyik szép példánya itt ebben az épületben található pálos könyvtár. A magyar tartomány központja Mária völgyből 1746-ra áttevődött Pestre. Tehát ez a magyar tartománynak a központja, a rendi központ az Mária völgyben volt továbbra is. És a rohamosan fejlődő város magyar nyelvű vallásossága a templomban talált otthonra, a magyar kultúra pedig a monostor könyvtárában. A szerzetesi visszavonultsága némileg ellentétben állt, hogy a gazdag könyvtár komoly látogatottságnak örvendett. Az 1772-1779-es esztendőkben Ányos Pál, Virág Benedek, Versegi Ferenc vezetésével itt szervezték a lelkes magyar arisztokraták a Magyar Hazafiúi Társaságot, amely a kezdődő reformmozgalom, a magyar szellemi élet irányítója volt. A bécsi udvar megakadályozta intézményesülését, ám a társaság így is a Magyar Tudományos Akadémia előfutára, és a kezdeményezés vitathatatlanul a pálosoké. Közvetlenül a rend feloszlatása előtt irodalmi kör szerveződött a Pesti Pálos Könyvtárban Dajka Gábor vezetésével, és időnként Kazinczy Ferenc is megjelent a szerzetesek, tudósok, írók, költők társaságában. A bécsi udvari köröket ez még ellenségesebbé tette, részben ezért lett a rend sorsa a föloszlatás. A 18. században a pálosok tevékenysége számukra szokatlan területen jelentkezett, ugyanis részt vállaltak a világi ifjúság oktatásában. Igaz, hogy már az 1577-es lepoglavai káptalanon elhatározták az elemi oktatás megkezdését, ám az alkalom a protestáns iskolájáról híres pápa városában adódott, ahol letelepedésük 1638-ban, tehát letelepedésük után egy évtizeddel már oktatták a gyermekeket, eleinte csak elemi hit és egyéb ismeretekre. Különben itt ebben a pápai kolostorban először lengyel pálosok voltak, ők indították el az életet, és aztán természetesen később egyre többen beléptek a közösségbe. 1721-től 4, majd 1762-től 6 osztályban tanítottak, és ez utóbbi komoly középiskolának számított. A pálos iskoladrámák ekkortájt keletkeztek, és szerzőik Tánc Menyhért, Gindl József, Virág Benedek, Bersegi Ferenc és még többen bizonyították, hogy a kor legkiválóbb oktató-nevelő szerzeteseivel, a jezsuitákkal és a piaristákkal azonos, magas szintű munkát folytattak. A másik fontos oktatási intézményük Sátoraljaújhelyen működött 1646-tól 1786-ig, az utolsó évtizedeiben 5 osztályos középiskolaként. Közben a pálosok újabb, utolsó kiváltságban részesültek. A jezsuiták feloszlatása miatt boldogtalan emlékű 14. Kelemen pápa 1770-ben kelt búlájában a monasztikus rendek közé sorolta a pálos rendet arra hivatkozva, hogy az már 1418-ban részesült a kartauzi rend valamennyi privilégiumában, s a rendet elhagyni akarok csak a kartauzi rendbe kérhették fölvételüket. A jezsuita rend 1773-ban történt eltörlése utáni években Horvátországban, a pozsegai és a varasdi, Magyarországon az ungvári, székesfehérvári, szakolcai, szatmári és sárospataki gimnáziumokat a pálosok vették át, és igyekeztek bizonyítani társadalmi hasznosságukat. A pálosok másokhoz hasonlóan jól érzékelték a józsefinizmus egyházpolitikájának előretörését már a névadója színrelépése előtt. A józsefinista magát felvilágosodottnak hirdető, valójában egyházellenes politika kitalálói előbb a szerzetesrendek belső életét dúlták fel rendeleteikkel, majd akadályozták, később nyíltan megtiltották új rendtagok felvételét, végül elkezdték a szerzetesi élet teljes felszámolását. Második József császár 1781-ben aláírta azt a rendelkezést, amely a külföldi, római előjárókkal fönntartott kapcsolatokat megtiltotta. Ezután következett a közvélemény előkészítése, miszerint a császár a társadalom jólétének előmozdítására a szemlélődő rendeket eltörli, hogy az egyházi holtvagyont az aktív nemzetgazdaság szolgálatába állítsa. A rendek felszámolása 1782-ben kezdődött, és hazánk területén 134 férfi és 6 női rendház szűnt meg. A jezsuiták középiskoláit átvállaló bencések, premontreiek, ciszterciek éppen úgy feleslegesek voltak az állam szemében, mint a pálosok. Jó lehet, társadalmi hasznosságuk vitán felülállt. Ez utóbbinál egy belső viszálykodás lehetőséget teremtett a beavatkozásra, és a bécsi udvar kapva kapott az alkalmon. Második József 1786. február 7-én aláírta a rend eltörléséről intézkedő rendeletet, amelynek kihirdetését március 20-ára, végrehajtását pedig augusztus 20-ára tűzte ki a helytartó tanács. Ekkor a magyar rendtartománynak 24 monostorban, illetve rezidencián összesen 313 tagja volt. A feloszlatást példás szakszerűséggel hajtották végre a megbízottak, a leltárak még a szerzetesek celláinak falán függő szentképeket is tartalmazták, mint kincstári tulajdonba átment vagyontárgyakat. A pálosok ingóságait, könyvtárait, néha még templomi berendezéseit is készpénzé tették, és a vallás alaphoz juttatták, már ami a végrehajtó tisztségviselők javadalmazása után megmaradt. A földvagyon szintén a vallás alapra szállt, amely az idős és beteg szerzeteseknek megélhetést, alig biztosító nyugdíjat adott. A munkaképes szerzetesek világi papként vagy a lelki pásztorkodás vagy a tanítás területén helyezkedtek el. Néhányan katonalelkészek lettek, hogy az előző századok vitéz katonáiból pálos remetékké vált, szent életű elődök emlékét még egy emberöltön át tovább élhessék. A derékbe tört pálmafa a török hódoltság után képes volt megújulni, sőt új hajtásokat hozni. A 18. század végén a pálmafa tövét érték a halálos fejszecsapások, ezt magyar földön a pálos rend máig sem tudta teljesen kiheverni. És csak Lengyelországban maradhatott meg ez a pálos közösség, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, illetve mondhatni így, több mint 100 éven keresztül, és ennek köszönhetjük az isteni gondviselésen keresztül, hogy a pálos rend mind a mai napig létezik és él. Ezek a leltárok, amelyeket II. Józsefnek a megbízásából készítettek, mind a mai napig különben a történészek, kutatók számára nagyon hasznos eszközök. Valami jó is van a rosszban, tehát ennek alapján teljesen pontosan föl lehet mérni az egyes kolostoroknak az állapotát, helyzetét, annyira részletesen össze vannak írva ezek a leltárok, én magam is láthattam ilyeneket a Magyar Országos Levéltárban, Budapesten, fönt a várban őrzik ezeket az anyagokat többek között, és ezekben is sok mindent felfedezhetünk. Sajnos ilyen szomorú véget ért 1786-ban a pálos rend története. Későbbiek folyamán volt próbálkozás a rend újra indítására, de sajnos ez nem sikerült. Majd az elkövetkezendő alkalommal még fogunk beszélni a rend újra telepítési kísérletével itt Magyarországon, de minden esetre ennek a történetnek a szomorúsága mellett egy megnyugtató tény ott van, amit az előbb is említettem, a Lengyelországban megmaradhatott ez a pálos rendi közösség, és ez volt a rend szerencséje. Innen fogjuk majd folytatni tovább a pálos rend történetével foglalkozó műsorunkat, és szeretném, hogyha ezáltal is a kedves hallgatók még jobban megismernék ezt az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendet, annak történetét és lelkiségét. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Erdélyi Mária Rádió adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.